Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálne azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Olyan világban akarunk élni, ahol fel lehet számolni a szegénység okait, ahol fel lehet számolni a világunkban még mindig létező igazságtalanság okait. Ilyen egyház akarunk lenni. Kedves hallgatóink, rövidesen a Találkozás Istennel című műsorunkban folytatjuk Pap Miklós görög katolikus atya elmélkedését, amely az életvezetés etikájáról szól. A 21 órakor elhangzó hírek után Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 12. részét Tóth Levente színművész olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. 21 óra 30 perckor a Lélek útjain című műsorunkban Jézus szeretet parancsáról beszél Horváth József, a Szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkésze. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Nemes Nagy Ágnes Macska című versét Jakó Beáta mondja el. Majd Tiszavalkon nézzük meg a gyékényes napot, s a kikötőjükbe is ellátogatunk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 21 órakor a Leltár című műsorunkban Ady Endre életrajzát és a háború idején született verseit ismerhetik meg. Vendégünk dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Majd a Haltündér című török mese hangzik el. Az óra végén a papi hivatásról elmélkedik Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután meghallgathatják a napversét, majd a közélet ismétlését. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a hitvalló témája Mózes élete. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Az életvezetésről ugye sokat beszélek, itt ott látjátok a videóimat, és mindegyik döntésről szól, és mindig arról beszélek, hogy a Én azért lettem morálteológus, elárulom nektek, mert matematikusnak készültem, és nagyon szerettem az olyan egyenleteket, ami tudjátok, ilyen három sor, van benne négy ismeretlen, és azt se tudod, hogy kezdj hozzá, tehát hogy kell fordítani a füzetet. Ezeket a sok ismeretlenes, dögnehéz egyenleteket nagyon szerettem. Aztán megértettem azt, hogy a legnehezebb egyenlet az a ti lelketek. Az emberi lélek a legbonyolultabb, egy sok ismeretlenes, minden van benne, és hogy én ezzel akarok foglalkozni, a legnehezebb egyenlettel, az életvezetéssel. És azért is lettem morálteológus, mert azt látom, hogy sokótok fejében ott van a hit, a hívők feje is tele van jó hitigasságokkal, de mikor ezt le kell fordítani az életvezetésükre, akkor tök bénák a hívők is. Tele van a feje jó járt hittanra, megtanulta a hittant, a dogmatikát, vasárnap jár liturgiára, mégis mikor ilyen napi morális döntéseket kell hozni, akkor bénán, bután hoz döntéseket. Szóval ez a lefordítás, ez nehezen megy. Sokat beszélek a döntéshozatalról, és arról, hogy itt legyen stratégia, hogy hozzál döntéseket. És mindig beszélek arról, hogy amit Istennel döntesz el imádkozva, abban az Isten segít. Tessék imádkozni. Emberekkel sokat beszélni. Nézni kell az elitet. A jók után kell menni, nem az átlag után. Hogyha ma már mindenki így él, meg senki nem érdekel. Az elit után érdemes menni, és egy idő múlva ti váljatok elitté. Meg kell nézni a realitást, az alternatívákat. Szóval van egy stratégia, hogy kell döntést hozni, ezt akarom dadogni. És ezek között nagyon fontos a szépség. A szépről szeretnék beszélni, hogy a döntéseinket, az életünket ez hogyan segíti. Hát a történet ott kezdődik, hol kezdődik a szépséggel való történetünk? Az őskorban kezdődik. Az az érdekes, tudjátok, hogy etológiát érdemes olvasni. Az az érdekes, hogy el kell mondanunk azt, hogy az evolúciót, mint természettudományos tételt az egyház elfogadja. Jó, tehát itt nincs már egy hiszek az evolúcióban, meg nem, ez nem kérdés. Az egyház hivatalos tanítása, hogy Isten fejlődő világot teremtett. Ez a hivatalos tanítás. Nem használjuk ezt a szót, hogy evolúció, mert ez egy biológiai szakszó. Azt mondjuk, hogy Isten fejlődő világot teremtett, nincs készre teremtve a világ, ti sem. Nem vagytok készen. És az az izgalmas, hogy a növényeket, az állatokat az Isten szépen elindítja, de hogy az embert bevonja saját maga teremtésébe. Ez a döntés. Nem vagy készen, és az Isten felhív a színpadra, hogy milyen emberi akarod tenni magad. És ez egy óriási lehetőség. És ez hol kezdődik a történelemben? Hát az emberré válásunkkor. Az evolúció nem azt jelenti, fiúk, lányok, hogy a majomtól származunk. Jó, ezt néha el kell mondanom, mert még néhányan azt hiszik. Lehet ismeritek a Facebookos viccet, hogy apa, mi a majomtól származunk? Nem tudom, kisfiam, az anyád rokonsága. De hogy nem, tehát nem a majomtól származunk, jó, hanem van közös ősünk a majommal. Van közös ősünk, a legutolsó közös ősünk mondjuk 4 millió éve lehetett, a csimpánztól akkor vált el az águnk, de nem kell azon meglepődni, hogy van közös ősünk a majmokkal, van közös ősünk, ha még jobban visszamegyünk, a muslicával is. Kapu Tibor milyen állatokat vitt az űrbe kísérletezni? Muslicát. Miért? Mert a genetikai törvényszerűségek, ezért Nobel-díjat adtak, a genetikai törvényszerűségek, amik a muslicán érvényesek, ránk is érvényesek. Csak a muslica 18 naponta szaporodik, háziasszonyok tudják, ha időben nem kapod el, akkor generációk jönnek sorba. Szóval, és azon se lepődünk meg, hogy rokonok vagyunk a baktériumokkal. Tehát értitek, a jóistenhez méltóbb az ötlet, hogy egyetlen sejtből indítja el ezt az egész mindenséget. Isteni ötlet. Szóval nem kell félnünk attól, hogy nekünk tesók az állatok. Igenis, ne szenvedjenek az állatok. Tesók az állatok és a növényvilág is. De, itt van a de. Egy biológus úgy mondja, hogy a testünket az Isten alulról szőtte évmilliókon keresztül, de a lelkünket, a személyünket, azt mindenkinek külön teremti. Ez is az egyház hivatalos tanítása, hogy a lelkünk nem az állatvilágból jön. A lelkünk Istentől van, mindenki személyét Isten külön akarta. Ez fontos tétel. Na most, mikor elindul az emberiség, tudjátok, az az izgi, hogy egyszerre 4-5 emberi faj is van. Kutatók azt mondják, talán 8 vagy 12, nincs meg az összesnek a csontja. De hogy egyszerre akár több emberfaj is létezett, ugyanazon a mezőn, ugyanazon barlangok körül, és a Homo sapiens győzött. Miért? hogy izmosabbak voltunk, erősebbek voltunk, nagyobb volt az agyunk, vagy tüzet használtunk, a Homo erectus is használt tüzet, meg ilyenek. Ami az izgalmas, hogy máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl a Homo sapiens. Rengetegen beszélnek kutatók arról, hogy a két kezünk mire jó, ha már fölegyenesedtünk, hogy vizet tudunk vinni messzire, ez egy nagyon nagy találmány, kaját tudunk vinni messzire, nagyon nagy találmány, hogy kőbaltát tudunk készíteni, tehát hogy ha a kezünk felszabadult, az nagyon jó, de miért egyenesedtünk föl? És akkor jönnek az elméletek, hogy magas fű, szavanna, meg mit tudom én, máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl az ember. Én teológusként mondhatom, mintha az Isten kihívta volna az embert, fölegyenesítette volna az embert. A fölegyenesítés görögül úgy hangzik, hogy anastasis, a föltámadást, a húsvétot így hívják a görögök, anastasis. Tehát az ember fölegyenesedett, és tudjátok, azóta nekünk az egyik legdrágább dolog fölegyenesedni és a végtelent nézni. Az egy csoda nagy, azt nem lehet megunni. Mikor állsz a tengerparton, az óceánparton, és nézed a nagy vizet, és ugyanaz, és bámulod, és nem unod meg. Nézed a nagy hegyet, ha elmész hegyes vidékre, és ott van a nagy hegy, és nézed, és mozdulatlan, ugyanaz, és nem bírod megunni. Nézed a csillagos eget, végtelen, és nem bírod megunni. Azóta nekünk a végtelent bámulni az egy csodálatos dolog, mert a végtelen mögött mi az Isten sejtjük. Szóval, ha nyaraltok, ha jót akartok, meg ilyenek, keressetek olyat, amikor a végtelent bámuljátok. Az emberhez ez a méltó. Na most az ember fölegyenesedik, és tudjátok, megtanították nekünk ezt a régi marxista gondolkodást, hogy a munka tett minket emberré. Marxék ezt mondták állandóan, meg az eszközkészítés tett minket emberré. Nem, az már következmény. Nem, fölegyenesedtünk. Ott kezdődik az emberlét. Isten kihívott minket. Na most azt akarom dadogni, hogy a szegény ősemberünk, tudjátok, akkor van vége a kis jégkorszaknak, fáznak, barlangok, mennek az állatok után, hogy legyen kaja. És a szépség, mutatok egy szépet, itt van egy barlangrajz, a szépség a legelejétől ott van az ősembernél. Ez a 38 ezer éves spanyolországi Altamirában van. Csak azt akarom dadogni, hogy a szépség, hölgyek, urak, nem később jött, amikor már az ember berendezkedett, van civilizáció, van wifi, és akkor majd ráérünk a széppel foglalkozni, hanem az őskortól kezdve ott van a szép. Az emberré válásunknál a legelején ott van a szép. És ez azért fontos, János Pál pápa úgy mondja, kultúra az, ami által emberebb lesz az ember. Emberebbek leszünk. És akkor mondom fordítva, kultúra nélkül elkorcsosul az ember, vissza lefelé állatiasodik. És akkor kérdezném tőletek, hogy mikor nyittok ajtót, ablakot az igazán szépnek. Csodálkozunk, hogy idegesek vagyunk, betegek vagyunk, hogy mindig csak az ügyeinkkel, a munkánkkal, ezekkel foglalkozunk. Az emberré válik szép, nélkülözhetetlen. Tehát nagyon fontos nekünk, itt egy őskori kultúrát láttok, ahogy az ősember itt a Duna mentén jött fel a Homo sapiens, és a Duna mentén ilyen nagy közösségeket, kultúrköröket alkottak, és cserélgették egymás közt. Tudjátok, a Willendorfi Vénuszból egy csomó hasonló szobrot találtunk, nyílhegyekből, meg ilyenekből. Cserélgetik egymás közt a technológiát, és a művészetet is. Hogy hasonló barlangrajzok vannak, meg ilyenek. Szóval a legelső, amit szerettem volna nektek mondani, a széppel törődni nem úri huncutság. Nem akkor majd, ha ráérek. Majd, ha lesz jó sok pénzem, akkor majd ráérek színházba menni. Ha majd levizsgáztam, akkor ráérek József Attilával foglalkozni. Nem úri huncutság a széppel foglalkozni, hanem az ember létünkhöz tartozik a legelejétől. Izgalmas ez a barlangrajz, azért izgalmas, mert ezt tudjátok, ez Altamirá belül van. Tehát vannak olyan barlangrajzok, ahol tényleg a vadászatot ábrázolják, de belül a barlang belsejében, leghátul vannak ezek a bikák fölfestve, ahol nem nagyon járt az ősember. Kicsit papként azt mondanám, mintha szentély lenne. És az az izgalmas, hogy nem bikát tettek legtöbbet az ősemberek, hanem szarvas, nem is mamutot, hanem szarvas tettek, még akkor lejjebb van a hideg égkör, és vándoroltak a szarvasok után, a rénszarvasok, és azt tettek a legtöbbet. Miért bikát ábrázolnak? papként nekem szabad azt gondolni, mondják ezt kutatók is, hogy valami nagyot, valami nagyon erőset akarnak ábrázolni, valami nagy hatalmut. Mondhatnám azt, hogy az Istent. Hogy ez nem a vadászatról szól, hogy egy bikát fölfestenek, hanem hogy már valami sejtése van, valami tőlem nagyobb hatalomról, valami nagy erőről. Nagyon-nagyon szép. Az őskor után jönnek a görögök, és a görögök ugye arról beszélnek, hogy a jó, a szép és az igaz összeér, ez a kalokagatia, tanultátok mindannyian. A görögöknél figyeljetek, az a csúcs, amikor az az ember, aki sportol, edz, fontos a gimnasztika, fontos az erényesség, és hogy okos, bölcs ember. Mind a három. Na most nem tartották a görögök szép embernek azt, aki erénytelen, bűnös. Lehet, hogy nagyon szép teste van, vagy szépen sminkelt nő, de ha bűnös nő, a görögök nem tartották szépnek. A lelked is, az erényes életed is legyen szép. A másik, hogy a szépséghez hozzátartozik a bölcsesség, az igazság. Szóval a görögöknél ez olyan szépen összeért, ha elmentek a Szépművészeti Múzeumba, ott a görög szobroknál ragadjatok le, gyönyörű szobrok vannak. Nem csak, hogy arányosak, meg esztétikailag szépek, hanem az ember lát bennük harmóniát, látja bennük a görög filozófiát, gyönyörű szép. Aztán jön a középkor, és a középkorban itt a hét szabad művészetnek látjuk az alakjait. Az egyetemre, ha bekerült valaki, hölgyek, urak, ott mindenki tanult etikát, filozófiát, esztétikát, teológiát. Mindenki. Jogásznak készültél, akkor is tanultál esztétikát. És ha kijöttél az egyetemről, akkor volt univerzális egyetemes képzettséged, mert nem csak orvos voltál, hanem tanultál etikát, filozófiát, esztétikát is. Ettől volt egyetemes tudásod. És hölgyek, urak, az fog történni, hogy jön a felvilágosodás, és Dávid Katalin ír erről, aki akár erről szépet olvasni, neki van egy ilyen könyve, hogy a szép teológiája, nem olyan nehéz és nagyon szép. Arról ír, hogy szétszakad az, ami az őskorban, a középkorban, ókorban egybe volt, az igaz, a jó és a szép szétszakadnak egymástól, és ami fontos lesz, az az igazság. Na Robespierre meg a többi Diderot, tudjátok, ekkor kezdik írni az enciklopédiákat más a számra, és a tudomány, ez lesz a nagyon fontos. Ha igazat akarsz, akkor a tudósokhoz kell foglalkozni. És a széppel mi lett? A szép szórakozás lett. Mit mond Kant? Mán felejtsétek el. Azt mondja, az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Nem, nekem van érdekem, ember akarok lenni. Nem jó ez a definíció. Az fog történni, anélkül, hogy nagyon belemennék, csak egy-két ilyen elméleti dián van, jó? Utána szépeket nézzünk, csak fontos, hogy megértsétek, hogy hol járunk most, hogy a szépség elveszítette a metafizikai tartalmát, úgy mondjuk, azaz a szépség csak szórakoztat. Hát ma itt járunk. Hogy a szép azt jelenti, hogy elmegyek egy fesztiválra, meghallgatok egy zenét, eszem egy csülköt, és akkor adtam a kultúrának. Elmegyünk szórakozni a színházakba, musicaleket hallgatunk. Az újságok hátulján van mindig a kultúra, a szórakozás területén, a sport előtt, után. Azt akarom mondani, hogy mára a szép szórakozás lett, pihenés lett, kikapcsolódás lett. És ez nincs rendben. A szép elveszítette a metafizikai tartalmát. Így az lett, hogy a mai világ elkezdi kiszolgálni az igényeteket, Spotify és az összes többi. Milyen zenét hallgatsz? Fölajánl még 100 ugyanolyat. Kiszolgálják az ízlésedet. Mire megy az ember a moziba? Olyan filmet adunk. Milyen sorozatokat nem nőjél fel hozzá, hanem toljuk neked, amit fogyasztasz, amiért fizetsz. Magyarul ez a világ kiszolgálja az ízlésedet. És ha így maradunk, ha nem foglalkozunk azzal, hogy legyen az életünkben minőségi szép. Szóval nem beszélek erről. Ennyit akarok mondani, hogy a szépségnek ma két fajtája van. Van szórakoztató szép. Nézzétek, én is hallgatok slágerrádiót, meg nem tudom, én is megnézem a Kalambót. De hogy nem ennyi a szép. Úgy körbe kérdeznélek titeket, hál' Istennek sokan vagyunk, hogy minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? A melbevágott. Nem 5 perc. Úgy melbevágott, hogy egy napig így kóvályogtál utána. Olyan minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? olyan jó lenne ötleteket adni egymásnak. Hogy a minőségi széppel találkozni, szeretném mondani, hogy programozzátok be úgy az életetekbe, hogy az nem pihenés. Tehát ha arra elmégy, előveszed, elolvasod, meghallgatod, nem tudom én, elutazol oda, az nem pihenés, az nem szórakozás. Megnézel egy jó művészfilmet, kimégy József Attila sírjához, viszel egy József Attila kötetet, ott elolvasol egy pár verset, nem jössz ki úgy a temetőből, ahogy bementél. Hogy ezekkel, ez nem pihenés. A minőségi széppel való találkozás nem pihenés, hanem ott fog valami történni. Ereignis, mondja a német, ott veled valami fog történni. Na, szeretnék mutatni néhány ilyen minőségi képet, hogy én mire gondolok, amikor azt mondom, nyissatok ajtót, ablakot a minőségi szépnek. Az első Gaudi, hát ismeri mindenki, spanyol épész, Barcelonában, ő azt mondta, hogy elég volt ezekből a kockás házakból, meg betonokból, és ő az organikus építészetet, hát mondhatom, alapította. Nincs nála egyenes fal, meg egyenes ablak, minden játékos, és kicsit a természetre hajaz, és ismeri mindenki, hogy a Sagrada Familiát ő alapozta meg. Máig azért nincs befejezve, mert azt mondta, hogy ahogy a csak adományból lehet felépíteni, pedig lenne néhány gazdag mecénás, azt mondta, nem, legyen a szegények temploma is, mindenki adjon. Ezért oda bemenni, úgy megyünk oda, hogy otthon érezzük magunkat, mert a miénk is. Belülről ilyen, mintha egy erdőbe járnánk, él a templom, és az üvegablakok olyanok, precízen vannak megtervezve, hogy szinte minden órában más fényben tündöklik az egész. Aki eljut oda közületek, bementek, adnak egy órás jegyet, vagy nem tudom, ki ne gyertek délig. Tehát be kell menni reggel, és ki ne gyertek onnan, az egy fényes dolog, ott lenni, nézni, hogy a nap jár, és minden sarokba ücsörögni egy kicsit, minden sarokba imádkozni egy kicsit, az egy félnapos dolog, nem pihenés. És mondom, mit akarok mutatni? Hát ilyen gyönyörű szép az egész, él, mozog, hogy mondjam, annyira nem ez a kockás IKEA, meg tudjátok, annyira nem ez a világ, hanem hogy élő és színes világ. Mit akarok nektek megmutatni? A bejárat fölött, ha mentek, akkor ott látszik a Szent Család, mutatom ezt nagyban, a Szent Család így ki, a kis Jézus, Mária és fölötte József. Józsefről akarok beszélni. Ahogy ábrázolja Gaudi. Azt látjuk, hogy nem ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hanem ilyen oltalmazóan ott van a keze fölötte. Gyönyörű szép kézmozdulattal. Gaudi nagyon sokáig tervezte, ilyen kis szobrokat készített, hogy hogyan is kéne ezt a kézmozdulatot ábrázolni. Egészen zseniális, ahogy oltalmazóan ott van fölötte, tiszteletet érzünk fölötte. És nagyon izgalmas, hogy a keletiek, mi görögök is Józsefet karácsonykor külön szoktuk ábrázolni. Ő nem ölelgeti Máriát meg a kis Jézust, hanem távolabbra szoktuk ők megfesteni. Mit kell ezen a képen látni? Azt kell látni, hogy József nem úgy ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hogy ők az enyémek, hanem hogy rám vannak bízva. És megérti azt József, hogy ezeknek valami saját titkuk van. Nem tudom, kinél van otthon virág, muskátli. Öntözöm a muskátlimat, és az a muskátli, ez egy élő szervezet. Ha öntözöm, akkor fog fejlődni, ha nem öntözöm, tönkre tudom tenni. A muskátliból sosem lesz banánfa, hanem az muskátli lesz, egy saját programja van. Van otthon kutyám, nem tudom, kinek van rossz kutyám, borzasztó kutyám van, minden nap kiássa az 5-ös metrót. Tehát rettenetes kutyám van, és a kutyám az szeret engem, hallgat rám, néha rossz csont a kutyám, etetem, tudok rá vigyázni, és tönkre is tudom tenni, el tudom pusztítani. De a kutyának egy saját programja van. Nem tudom azt mondani a muskátlimra sem, és a kutyámra sem, hogy az enyém. Egy élőlényre hogy mered azt mondani, hogy a tied? Annak van egy saját programja. És fejlődni, és rád lehet bízni, és tud melletted, de tönkre is tudod tenni, de hogy az érted, az egy élő organizmus. Na most, ha egy a diófámra, a virágomra, a zöldségeimre, a kutyámra, lovamra nem mondhatom azt, hogy az enyém, hogy mondhatnám a feleségemre, hogy az enyém? Meg a gyerekeimre, hogy az enyém. Értitek? Megtanul az ember egy olyan tiszteletet, hogy rám van bízva az a nő, hogy mellettem fejlődjön. Szokták kérdezni, atya, honnan lehet tudni, hogy igaz a szerelem? Hát onnan lehet tudni, hogy fejlődsz-e mellett, az Isten felé. fölfelé húz, vagy lefelé húz? A bűn felé, meg az igénytelenség felé, vagy az igényesség felé húz? Onnan lehet tudni, hogy ez az üdvösségre visz ez a nő. A páromat azért bízta rám az Isten, hogy mellettem üdvözüljön, és a gyerekeket azért ajándékozta, hogy a gyerekeink üdvözüljenek. Nem az enyém a gyerek és a párom se. És akkor ez az életvezetésben miért fontos? Hogy nem birtoklod a másikat. Nem gyad neked sem a családtagod, sem a munkatársad, sem a beosztottad, sem a takarító nő a munkahelyeden, senki nem tárgy, hanem neki van egy saját titka. Tehát ahogy József ezzel a kézmozdulattal föléjük hajol, oltalmazza őket, és van benne egy nagy-nagy tisztelet, nekünk is ezzel a nagy tisztelettel kellene a másik emberhez és a titkához viszonyulni. Gyönyörű szép. Ahogy így bámuljuk, benne van az egész emberekkel való viszonyom, a hozzájuk való viszonyulásom, tisztelni a titkokat és oltalmazni őket. Ezt mondtam el. El Greco. Greco spanyol festő, görög festő volt, Domenikos Theotokopoulos, senki nem bírta kimondani, ezért úgy hívták a görög. És hát ő is megjárta Velencét, tanult ott is festeni, meg Rómát, meg nem tudom, aztán kikötött Madridban és Toledóban. El Greco misztikus festő volt. Nekünk Budapesten szinte egyedülálló 9 El Greco képünk van. Szépművészeti múzeum, tessék elmenni, ott leülni és órákig nézni. Mondom, mit kell nézni El Grecon. Abban a korban, a reneszánszban, 1500-as években vagyunk, abban a korban fedezték fel a Botticelli, meg az összes többi úgy festettek, hogy tudjátok a párhuzamos vonalak, hogy érnek össze, meg a háttérben az arányokat, az épületeket, hogyan ábrázoljuk. Teljesen odáig voltak, hogy felfedezték a perspektívát, meg a téridő ábrázolást. Ott van mellette El Greco, tessék mondani, ha nézzük azt a képet, hol vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy az hol van. Az egész, mintha lebegne. Nem számít ez az összes perspektíva meg ilyenek. El Greco belső történést festett meg. Azt mondjuk, hogy misztikus festő. Pont nem a külső érdekli. Nem fényképet akar csinálni, hanem hogy belül mi történik az emberrel, azt festi meg. Egy El Greco képet, mikor nézegetsz, akkor ott történés van megfestve. Lelki történés. Mutatom a keresztre feszítését. Nézzétek, hol vagyunk? Mindenütt szokták ábrázolni a jobb ballatort, városokat, hegyeket, akármit, és ez az egész itt nem az számít. Szent Ferencnek az ábrázolásait nagyon szerette, és El Grecóra jellemző, hogy nem glóriát fest a szentek feje köré, hanem ahogy látjátok, ott a feje fölött kitisztul az ég. Kék az ég fölötte, a kegyelemnek a színe. Mutatom a szent családot, ahogy megfesti. Mária feje fölött ott kék az ég, az a glóriájú, tiszta fölötte, tiszta kék az ég. És gyönyörű szép spanyol arcot látunk. Megmutatom a legszebb spanyol arcot, amit ő festett. Senki nem tudott így festeni, mint ő. Próbálták utánozni El Grecót, a saját fia is, meg a mesterséges intelligenciába is beütöttem, hogy El Greco stílusba fest meg ezt, meg ezt. Borzadály volt, úgy kitöröltem, ahogy van. Mesterséges intelligencia se tudja. El Grecónak nincs követője, nincs iskolája. Senki nem tud úgy festeni. Ez a legszebb női arc, amit festett. Szép, tudod? Nem esztétikailag, nem csak úgy, hanem tudod, hogy egy szűz, erényes, tiszta, istenfélő, Kalokagatia, amiről a görög beszél, meg tudta festeni, nem egy csinibabát fest, egy szép nőt, hanem tudod, hogy ez lelkileg is egy tiszta nő. Ez az igazi szép. Aztán Krisztust festett így, nagy vörös ruhában, hogy megfosztják ruháitól, csak a kéztartásra szeretné utalni. Senki nem tudja, hogy miért festette így ezt a kéztartást. Ez egy ilyen titokzatos dolog. Máig kutatják, hogy vajon mi lehetett, nem tudjuk, de majd lesz jelentősége. És Mária Magdolnáról van neki több képe is. Ez egy fiatalkori képe, az meg a legutolsó Magdolna képe, és ami nekünk megvan a Szépművészeti Múzeumban, ez, mit tudom, hogy 2 méter magas, tehát ez egy nagy kép. Mit kell ezen látni? Nagyon szeretem ezt a képet. Lelki történés van a képen megfestve. Először is szeretném mondani, hogy itt a bűnbánó Magdolnát látjuk, nem Mária Magdolnát. A Magdolnákat össze-vissza kutyulják az egyházban, a Biblia is. Tudjátok, olyan, mint amikor az üres sír után visszajönnek az asszonyok kétségbe esve, meg nem tudom, hogy föltámadta, ellopták, mi van vele, és akkor kérdezik, ki volt ott a sírnál. Hát azok a Marika nénik, így szoktuk mondani, meg az Erzsike nénik, akik szak lenni. Kutya, mindegyik más neveket mond, hogy ki volt ott a sírnál, a Marika nénik. Na, a Magdolnákat is kutyúja össze-vissza. Mária Magdolna az nem volt prostituált. Az úgy mondjuk, hogy az apostolok apostola, a keleti egyház sohasem kutyulta össze, hogy ő a bűnbánó Magdolna, az igen. De Mária Magdolna társ apostol volt, a ti fejetekbe se kutyulódjon össze, ő egy tiszta lelkű apostol volt. A bűnbánó Magdolna az a prostituált, aki megtért. Mit kell látni a képen? Azt nézze, hogy be van borulva fölött az ég, homályos, sötét van, és kitisztul egy pici területen az ég a feje fölött. A kitisztul az ég mit jelent az El Grécónál? Ahogy vízkeresztkor, tudjátok, a vízkeresztkor azt halljuk, hogy megnyílt az ég, és hallatszott az Atya szózata. Itt ugyanez történik, amíg be van borulva az ég, addig maga Jézus sem, addig ács, nem tudja, mit csináljon. És mikor megnyílik fölötte az ég, akkor fogja Jézus otthagyni a szülőházat, az ács mesterséget, és akkor kezd el tanítani. Tehát úgy mondanánk, amikor megnyílt az ég, az a startvonal Krisztus életében is. És itt is megnyílt fölötte az ég, hogy van még nekem tovább. Hogy nem kell, hogy beboruljon teljesen fölöttem az ég. Tudjátok, mikor betegek vagyunk, és hogy lesz tovább? Mikor elválunk, elváltak a szüleink, hogy lesz tovább? Kirúgtak az egyetemről, nem találok állást, beteg gyerekem született. Tehát mikor ilyen iszonyatos, hogy lesz a jövő, beborul az ég, és magunk körül forgunk, és sokszor rossz megoldásokon agyalunk, és olyan jól esik, mikor végre kitisztul az ég, és elkezded látni, hogy van még neked tovább. Akármilyen bűnös is voltál, ne ásd el magad. Sajnos, elváltál, bűnös voltál, törés van az életedben. Nem kell elásni magad. Csak várj egy kicsit, hogy kinyíljon az ég fölötted, és akkor majd mész. Gyönyörű. Aztán azt látjuk, hogy a kinyílt éggel szemközt van, a sarokban a koponya, a halál, élet vagy halál, vagy, tehát nem is, hanem vagy. Istenhez tartozni nem lehet fél szívvel, meg fél szívvel a világban bűnösen bulizunk, meg nem tudom, bűnösen élünk, vagy. És Magdolnának azt kell eldönteni, hogy akkor mi lesz ezután. Ott hagyom a prostitúciót, és vagy, az Istenhez akarok tartozni. Tudjátok, most avattuk, és most ünnepeltük Bódi Magdolnát, és úgy elgondolkodtam rá, hogy annyi hívő fiatalunk van, akik a szüzesség megőrzésére meg így legyintenek. Tanítom az egyház hivatalos tanítása, hogy a házasság előtti szexualitás olyan bűn, fiatalok, amivel nem mehetsz áldozni. Sem a katolikus egyházban, sem az ortodoxoknál. Mindenütt súlyos, és te meg így legyintesz rá, hogy hát ez nem is olyan, én ezt nem így gondolom. Szeretjük egymást, miért ne atya? Magdolna meg az életét adta, a Bódi Magdolna a szüzességért, mi meg olyan könnyen legyintünk. Szóval nincs, hogy is, kicsit ez, kicsit az. Vagy, döntsd el, hogy melyiket akarod. És neki is, itt élet vagy halál, nagyon egyszerű a képlet. Aztán azt látjuk, ahogy a gyönyörű szép női testét ő beburkolja egy kék lepelbe. Ezt csak El Grécó tudta, de elmegy az idő. El Grécó tudta úgy megfesteni, hogy ezt egyszerre érzed, ezt a leplet sejemnek is, nagyon finom sejemnek is, meg páncélnak is, ami megvédi. Mind a kettőnek érzed. És mi az izgalmatok, hogy neki van egy gyönyörű szép női teste. És ezt ő rosszra használta. És be kell öltöztetni a gyönyörű szép női testét, mondhatnám az eroszát, be kell öltöztetni a kegyelembe. A kegyelem nem elpusztítja, tönkreteszi, hanem beöltözteti. Új perspektívát, új normákat ad neki. Na most mindegyikünknek ezt kell csinálni, hogy az eroszunkat beöltöztetjük kegyelembe, hogy éljem én azt meg, hogy igazán boldogítson. És túl az eroszom, azt mondom, be kell öltöztetni minden természetes adottságunkat a kegyelembe, az intelligenciádat, hogy erősebb vagy, hogy egészséges vagy, hogy kinek milyen természetes adottságai vannak, az mind a kegyelembe be kell öltöztetni. Kicsit a rosszat is. Tehát mikor azt gyónja valaki, hogy atya, nekem olyan hirtelen természetem van, én ezzel nem tudok változtatni, meg mondom, nem érdekel. A természetedre nem lehet mutatni, hogy én ilyen hirtelen agresszív vagyok, én hirtelen ordítok a szerelmemmel, vagy meg is ütöm, vagy én azt hiszem, ilyen félős, állandóan konfliktus kerülő vagyok, ilyen a természetem, nem érdekel. Tessék kegyelembe öltöztetni. Tehát egy életen át nem lehet mutogatni, hogy nekem milyen a természetem. A természetest meg kell művelni, meg kell szentelni, dolgozni kell. Kegyelembe be kell öltözni. Gyönyörű, szép történet, és ezzel küszködünk mindannyian, hogy a nyers adottságainkat hogyan öltöztessük kegyelembe. Aztán látjuk ezt a kéztartást, ezt a titokzatos kéztartást, ugyanaz, ami Krisztusnál volt, mintha átvenné a kegyelmet, mintha valami titkos kézfogás lenne, hogy Krisztus azt mondja, nagypénteken azért jöttem, azért hallok meg, hogy te vedd át ezt a kegyelmet, hogy neked legyen életed. Az áldozatból lesz az élet. És ezt mondom úgy is, hogy ha majd szülők lesztek, mindig rácsodálkoznak a szülők. Nemrég egy orvos házaspárnak beszéltem róla. Két gyerek van, és hordják, tudjátok, ezésre iskolába fuvolázni, minden logisztika, majd megőrülnek, hogy mennyit kell a gyereket taxizni. Nem tudnak annyit dolgozni, pihenni, utazni. Mondom nekik, hogy a szülőnek lenni az áldozat is. Áldozat. És most értitek meg, amikor áldozatot hoztuk, hogy a gyerek élete menjen, a nagypénteki Krisztust, aki áldozatot hozott azért, hogy mások élete menjen. Csodaszép. Meg kell azt érteni. De ezt a nagypénteki Krisztustól vesszük át ezt a kult, ezt a kulcsot, ezt a titkot, és tudunk mi is így élni. Végül, ami izgi a képen, hát sok izgi van még, de itt alul látszik, alul, ahogy a borostyán szépen felkúszik, és felkúszik a fényig. A borostyán, mivel örökzöld, ezért az örök életnek nagyon sokszor a szimbólum a festészetben, és azt kell látni, hogy a borostyán innen alulról indul, a sötétből, és lassan ezen a száraz sziklán kapaszkodik föl, amelyikőtök otthon birkózik borostyánnal, azt tudja, hogy ilyen kis gyökerei vannak, és minden kis részbe beteszi a kis gyökereit, és akkor így kapaszkodik fölfelé, a vakolatot leszedi a falról, de hogy így megy fölfelé, szívósan, lépésről, centiről centire, így kapaszkodik fölfelé. Hát ilyen a megtérés. Nem úgy van a megtérés, hogy innentől kezdve rendes leszek, meg nem iszom, meg rendes lesz az időbeosztásom, tanulok, meg sportolok, meg, és akkor ilyen hip-hop módon tudod, átáll az életed, mintha gép lennél. Nem vagy gép. Hanem lassan megy a megtérés, azt akarom mondani. Napról napra, szívósan, kis lépésekkel tudunk javulni, és hát itt még ezt alul nem látja senki, de aztán szépen lassan napvilágra kerül, és ott már szép zöld lesz. Szóval nézed a képet, hát megrendül az ember, hogy ez itt egy lelki történés. Mennyi minden történik benne vele, ami minket is érint. Picasso. Hát Picasso-nak milyen képei, ezeket szoktuk látni, de azért hoztam ezt, csak hogy tudjatok róla, hogy ő tudott így festeni. Kritikusak vagyunk az olyan modern festőkkel, akik tudjátok, egy fehér lapra tesz egy pöttyöt, és akkor ez már művészet. Szóval Picasso igen festett más képeket, de először ilyeneket festett. Tehát átment különböző korszakokon, és aztán jutott el ide, hogy azt mondta, a festészetnek már nem kell fényképnek lennie, mert akkor jött a fényképezőgép. A művészetnek más a dolga, és akkor elkezdett új utakat keresni, az avantgárdot és a saját útjait, és ami fontos volt neki, hogy picit vissza a gyereki naivitáshoz, a gyermeki ártatlansághoz visszatérni, és úgy rajzolni, úgy festeni, hogy a gyermek látja a dolgokat. Mi ebben a szép nekünk? Az egyházban nagyon sokat beszélünk az Isten gyerekségről. Túl sokat, mondom én, a morálteológus. Hogy annak van nagy hite, aki gyerekesen viszonyul az Istenhez. Így gondolják sokan. Hogy atya, én nekem akkora hitem van, ha zsíros hajjal ülök otthon, az Isten akkor is küld nekem egy vőlegényt. Nekem akkora hitem van, ha semmit nem csinálok, Isten akkor is. Beteg vagyok, el kéne menni, inzulin kéne, nekem akkora hitem van, hogy meggyógyít az Isten, nekem nem kell orvos. Értitek? És azt hiszed, hogy nagy hited van az Isten gyerekség nevében, és a valóságban naív hited van, sőt, veszélyes hited van. Az Isten gyerekségről más, hogy a gyermeki lelkületet őrizzétek meg magatokban, azt a tiszta gyermeki ént, ezt nagyon kívánom. Én szerintem az egész élet arról szól, hogy átmegyünk itt az egész életen, feladatokon, kihívásokon, mocskon, bűnön, véren, átmegyünk, és mire jól meghalunk, a tiszta énünket meg tudtuk-e őrizni. Azt a tiszta ént, aki az Isten elé odaállhat és a szemébe nézhet. És ezt már most kell elkezdeni, amikor tudod, titokban otthon a szobádban gyertyát gyújtasz, és az Istenre nézel. És akkor kisimulnak az arc izmai, a ráncok, a feszültség, minden kisimul, belül is kisimul a lelked, és tiszta éneddel az Istenre nézel. Na ezt hogy kéne megőrizni, nyugdíjék meg azutánig, hogy ez az Isten gyermekség, a tiszta énnek a megőrzése. De a naív gyerekes hit nem. A zsinat azt mondja, hogy legyetek már nagykorúak. Tessék nagykorúak, és morálteológia mondom, hogy vedd kezedbe az életedet, tessék döntéseket hozni, stratégiát felépíteni, csinálni az életedet, pörögni, menni, tehát hogy aktívnak lenni. Na, tehát az Isten gyermekség ezt jelenti. Picasso-tól azt a képet hoztam el, Guernica bombázás, mindenki ismeri mindenki, ez egy pici spanyol város volt, amit jól lebombáztak a nácik. Gyerekeket, öregeket, tehát nem csak katonai célpontokat, mindenkit végigbombáztak. És akkor festette meg ezt a képét, amit ismer mindenki. Ez valami 9 vagy 11 méter hosszú, tehát mint ez a fal, egy hatalmas nagy kép ez a kép. És ez a rémületnek a képe. Mondom, mit kell látni. Látjuk itt fönt a bikát. A bika a spanyol világban az a legnagyobb, legerősebb állat. A ősember festményeire emlékeztek, többet jelent, mint bika. Tehát a világnak a nagy elemeit is, az erőt is jelenti, és még a bika is rémült. Mi történt itt, hogy még a bika is rémülten néz kifelé, hogy mi van itt, emberek? Végig bombázták a civileket. Aztán itt alul látjuk, hogy szobrok összetörtek, a klasszikus szobrok, a régi szobrokat ledöntötték, a klasszikus huma vége van, a klasszikus emberi gondolkodásnak vége van, ledöntötték ezeket a szobrokat. Aztán itt látunk egy anyát, ahogy sír, ölében van egy gyermek, mint a Pieta. Ahogy Mária az ég felé ordít, és ott van ölében az isteni fiú. Hogy de miért? Minden anya, minden az ég felé kiáltóban ott van a Pieta. Aztán látjuk ott középen a lovat, ami ló szintén egy erős állat, és az is fájdalomtól nyerít föl. Aztán látunk ott a jobb sorokban is az ég felé kiáltó embereket, és hogy sötét van, rettenetes sötét van. Egy lámpa van itt középen, ami hajaz arra, sötét van, azért kell a lámpa, mert az emberiségnél sötét van, és ez a lámpa hajaz az isteni szemre, ami a templomban van megfestve. Ez a kép, ez minden sarkában a rémület, az iszonyatnak a képe. És tudjátok, mi az érdekes, hogy Picasso, mikor ezt megfestette, akkor nem adta ki a kezéből, míg egy utolsó dolgot rá nem festett. És ez az utolsó dolog, mutatom, hogy mi, ott egy pici virág. Ott van, hát ott van, mutatom, itt, így, ez a pici virág, akármilyen iszonyat is, egy kis vigasztalás ott van. A virág nő, majd lesz valahogy tovább. Értitek? Gyönyörű szép. Hogy nem engedi, hogy a sok, meg a szörnyűség elvegye az élet kedvemet, hanem valahogy majd lesz tovább, és a szép vigasztalni akar. Na most ez azért fontos, hogy az igazán szépben mindig van vigasztalás. Addig nem műalkotás. Amíg csak megbotránkoztak, tudjátok, polgárpukkasztó, meg ilyenek, hagyjuk már, pukkasztanak minket elég nap a híradók. Az nem azért megyek a színházba, hogy pukkasszanak. Szépet akarok. És a szőségi szépben van vigasztalás. Méghozzá olyan vigasztalás, ezt jegyezzétek meg, mert lesztek mélyponton, hogy az a szép, az nem tolakodik. A minőségi szép nem okoskodik. Na látod, így jártál, megérdemled. Na látod, nem ítélkezik a minőségi szép, hanem azt mondja, te romokba van az életed, akkor is majd valahogy van tovább. A minőségi szép nem okoskodik, nem kérdez tőled. A minőségi szép, bocsánatot kérek, hogy ilyen bibliai idézeteket neked. Hanem egyszerűen nézed, és a szép tolakodás nélkül fölemel. Ez az óriási. Tolakodás nélkül. Egyszerűen odaülsz mellé, meghallgatod egy Bach, te Bachnak a zenéje, az olyan, mintha tényleg páratlan, mintha a lelkünk, amit rakódik rá a mocsok egész héten, a pletykák, a híradók, a te feszültségeid, a családod, a nem tudom, egész nap rakódik rá a mocsok, és mikor Bachot percet, mintha mocskot így lemosnál rólad. Elképesztő Bach. Bachot hallgatni kell. Más, mint az összes többi zene. Na, tehát, hogy a minőségi szép vigasztal, fölemel, tolakodás nélkül. És akkor ez azért fontos, mert mély ponton tudjátok, mit csinálunk, ti is tudjátok. A sarokba ülünk, és idegesek vagyunk. Elkeseredünk, kapkodunk, felkötöm magam, nincs más megoldás. Rossz megoldásokon jár az eszünk. Ezt morálisan én értem, hogy sarokba szorított léthelyzetben, sarokba szorítva gondolkodunk. Mindenki így működik, én is. Hogy összetörve, sarokba szorított helyzetben nagyon jól esik a szép, ami vigasztal. Hogy várj egy kicsit, van valahogy tovább. Rendkívül jól esik. Mondta nekem egyszer a nővér, aki szerzetes nővér, aki mély depresszióba esett, és azt mondja, hogy nem kellett neki, hogy okoskodjanak, meg lelkivezessék. Tudta ő, hogy mi jár, hol jár az életében. Semmi, nem kellett okoskodás. Azt mondja, ő maga is nehezen tudott imádkozni ebben a korszakban, viszont a szép éneket, az Isten dicsőítő éneket, azt tudta hallgatni. Azt mondja, leült oda oldalra, és hallgatta a szép, és az megy. A szépet nézni, hallgatni, az ilyenkor megy. Kívánom, hogy találjátok meg ezeket a szépeket, amik megvigasztalnak titeket. Van Gogh. Van Goghot is ismeri mindenki. Annyit kell róla tudni, hogy nézzétek, hát ilyen képeket festett. Ilyen képeket. És Van Goghról azt tudjuk, hogy életében talán egyetlen képet adott el, ennyit tudunk róla, azt is egy sörér, mert nagyon meleg volt, de hogy nem vették a képeit. Ma a világ legdrágább képei a Van Gogh képek. És nézzétek, hogy állt neki festeni ilyet, meg ilyeneket ismeritek, hát azok a virágok, ahogy ő ezt meg tudja festeni, elképesztő. És én azt csodálom Van Goghban, hogy senki nem dicsérte, tudjátok. Ez engem megszégyenített, mikor láttam képeit, mert ti is olyanok vagytok, én is, hogy akkor dolgozunk jól, ha megfizetik. Megfizetik, akkor jól csinálom. Megköszönik, akkor jól csinálom. Ellenőrzi a főnök, be vagyok kamerázva, akkor jól csinálom. Mindannyian ilyenek vagyunk. Várjuk az elismerést, a biztatást, félünk a kontrolltól, az izétől, akkor működünk jól. Van Goghot senki nem dicsérte, senki nem fizette meg, senki nem köszönte meg. Hogy csinálta? Azt mondjuk, hogy igazi elhivatott élete volt. És azt kell mondanom, engem is megszégyenített, hogy tudod ennyire belső hivatástudatból élni. Hogy? Na szóval értitek, ez, mikor ilyennel találkozunk, akkor tudom én is csinálni. És az ember összekaparja magát, és nem azért csinálom jól, mert megköszönik, megfizetik, elismerik a gyerekek, nem, csinálom, nekem ez a hivatásom. Megyek és csinálom. Elképesztő morális erő van Van Goghnak a képeiben. Amit utána ő festett egy ilyet is, krumplivető emberek. És nézzétek, hol vannak a színek. Szép harsány szín, hol van? Megfestette ezeknek a szegény embereknek a nehéz életét. És ennek a festésnek az egyik csúcsa, amiről nagyon sokat írtak filozófiát is, a parasztcipők. Ha ezt néznétek sokáig, akkor látnátok azt az embert, aki dagasztja a sarat, dolgozik a földön, jön-megy, hány métert, hány kilométert egy nap, este lerúgja, hullafáradtan, koszosan lefekszik, hajnalban megint kell, megint megy, kiköszöni meg neki, kifizeti meg neki, megy és csinálja. És ez azért fontos, hogy Van Gogh elkezdte megfesteni az egyszerű emberek életét, amiről Pilinszky János úgy beszélt, hogy ez az evangéliumi esztétika. Az evangéliumi esztétika lényege Pilinszky szerint, hogy nem csak ábrázolok valami esztétikusan szépet, hanem mellé lépek, az embert a szenvedésében, a kicsiségében ábrázolom. Mert ott látom hősnek. És tudjátok, ettől szép, hogy igaz. Krisztus szép volt-e a kereszten? Esztétikai szempontból nem. De a szépségnek az igazi fogalma szerint, a görög fogalom szerint szép volt, mert igaz volt a szenvedése. És az evangéliumi esztétika, sok ilyen művész van, akik megfestik az egyszerű embert, a szenvedő embert, és azt érezzük, mintha fele barátja lenne a művész annak, akit megfest. Mellé lép, nem csak ábrázolja, hogy mellé lép, a művészetnek ez lesz az igazi hivatása. Olyan jó lenne a mindennapi életben látni ezeket az egyszerű szépeket, egyszerű hősöket, egyszerű szenteket észrevenni, aki névtelenül és külsőre lehet nem olyan szép esztétikailag. De az a nő, az a dolgozó, az a liftes ember, az a pénztáros néni, az a nem tudom, észrevenni, akik szépek, mert igazak, szépen élnek. Jó lenne ezt észrevenni. Nem beszélek róla, az utolsó az ikonok, és befejezem. Kicsit, hogy az ikonok szépségéről is beszéljek nektek. Kezeket fel, akinél van otthon ikon. Ikon. Na, óriási, nagyon jó, köszönöm. Ki szokott derülni ilyenkor, mikor az ikonokról beszélek, hogy ja, nekünk is van ott a falon egy, észre sem vettem, hogy az eddig ikon. Az ikonok máshogy szépek. A római katolikusok szokták csodálni az ikonokat, de nem nagyon szokták érteni. Azt kell tudni, hogy az ikonokat fára festjük, ugye, és a fát mindig meg kell művelni, és akárki nem festhet ikont, hanem csak olyan, aki, hát hogy mondjam, szemezik az Istennel. Tehát aki imádkozik, böjtöl, erkölcsileg tiszta életet él. Tehát hogy akarod megfesteni Isten arcát, ha te nem tudsz az Istennel szemezni, mert mocskos életet élsz. Tehát az igazi ikonfestő csak az lehet, aki igyekszik tisztán élni, hiszen azt valljuk, hogy az ikont maga az Isten is festi, ő is fogja az ecsetet. Ő is részt vesz az ikon ábrázolásában. Egyszer megnyitottam egy kiállítást itt Budapesten, és arról beszéltem, hogy nálunk görögöknél ez így van, hogy akárki nem festhet ikont. Festhetsz egy darab fára képet, de azt nem hívjuk ikonnak. Ikon csak az festhet, aki imádkozik, böjtöl, tiszta életet él, és az egyház elfogadja. Na, erről beszéltem a megnyitón, és akkor utána odajött egy művész hozzám, és azt mondja, hogy ő tudja, miről beszélek. Mondom, miről beszélek? Azt mondja, hogy ő is festett ikonokat, mert ő jókezű festő, latin festő, és aztán elment Erdélybe, és ott látott ikonokat, amit szerzetesek festettek, akik egész nap szemeznek az Istennel. És azt mondja, hazajött, és kisbaltával összevágta az összes képét, mert azt mondja, arra jött rá, hogy az ő ikonjainak nincs tekintetük. Tekintetet megfesteni a legnehezebb.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János, dicsőség Jézus Krisztusnak! Thank you.
Thank you.